Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
ezren végtörlesztenek, akinek ez nem sikerült, igényelheti a rögzített árfolyamot, fél évvel hosszabbodhat a határidő is.
Leépít a Nokia, 2300 dolgozót bocsátanak el a komáromi gyárból.
Szigorú büntetés a tanárverőknek, nagyobb védelem a kiskorúaknak és több lehetőség az önvédelemre, társadalmi vitán az új BTK.
És egyre több áldozata van a hidegnek, 19-en haltak meg az elmúlt 5 napban, és még nincs vége, még hidegebb idő jön.
Öt és fél milliós átlagos ingatlanhitelek és 160 000 végtörlesztő.
A pénzügyi felügyelet adatai szerint a 160 000-ből 140 000 már ki is fizették devizakölcsönüket, ráadásul az ügyfelek kétharmada ezt a saját megtakarításából tette meg.
Közben várhatóan fél évvel meghosszabbítja a kormány az árfolyam rögzítést. Ez azt jelenti, hogy aki még idén kéri ezt, 5 éven át törlesztheti svájci frank alapú hitelét 180 forintos árfolyamon. Erre áprilistól lehet jelentkezni.
A devizahitelesek közül 160 000-en éltek a végtörlesztés lehetőségével. Közülük január végéig mintegy 140 000-en már ki is váltották devizaadósságukat. A visszafizetett ingatlan hitelek átlagos összege 5,5 millió forint volt.
Ez pedig azt jelenti, hogy az a korábbi félelem, az a korábbi aggodalom, amely szerint a devizalapú végtörlesztést az csak a magasabb jövedelműek, a tehetősebbek tudják teljesíteni, ez nem vált valóra, hiszen az átlagból az világlik ki, hogy bizony tömegesen 2-3 millió forintos, kisebb összegű devizahiteltartozásokat is vissza tudtak fizetni az ügyfelek.
A felügyelet kimutatásai szerint az ügyfelek több mint kétharmada saját megtakarításából végtörlesztett. A miniszterelnök tegnapi évértékelő beszédében is elengedhetetlen lépésnek nevezte a végtörlesztés lehetőségét.
Senkitől sem várható el, hogy tisztességgel dolgozzon, ha úgy érzi, nincs értelme a munkájának, és nem érdemes dolgozni, ha szinte kizárólag mások hasznára dolgozunk. Ezért fordultunk szembe az adósabb szolgasággal.
Akiknek nem sikerült végtörleszteniük, azok rögzített árfolyamon fizethetik adósságukat a jövőben. Az eredeti elképzelések szerint 2016-ig élhetnének ezzel a lehetőséggel a devizaadósok. Sajtóhírek szerint azonban a kormány 2017. június 30-áig kitolja az árfolyam rögzítést. A Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresésünkre csak annyit közölt, idézzük, a tárca a kormány döntést megelőzően nem kommunikál semmilyen előkészített törvényjavaslat tartalmáról. Az árfolyam rögzítést várhatóan áprilistól lehet igényelni. A Széchenyi Hitelszövetség szerint a meghosszabbított határidővel könnyebbé és kiszámíthatóbbá válhat a hitelek visszafizetése.
A rögzített árfolyam esetében a mai árfolyamhoz képest 30-35%-kal csökkenhet az adóstok törlesztő részlete. Ez a következő 5 évben egy kiszámítható törlesztő részletet eredményez.
Becslések szerint egy átlagadós törlesztő részlete csaknem 20 000 forinttal csökkenhet. Ha az így nyert megtakarítást, vagy annak egy részét lakástakarékba fektetik az adósok, akkor 5 év múlva az állami támogatással együtt annyi pénz gyűlik össze, hogy a gyűjtőszámlán felhalmozott tartozást pont ki tudják fizetni.
Több mint 100 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés januárban, elemzők szerint valószínűleg az erős decemberi vásárlások miatt. A költségvetési pluszbevétel főként annak köszönhető, hogy megugrottak az áfából, a jövedéki adóból származó bevételek. Elemzők ezt azzal magyarázzák tehát, hogy aki tehette, a januári adóemelések miatt előbbre hozta vásárlását még decemberre, a rendszerbeli késés miatt ez pedig a januári bevételeket támogatta, ahogy mondják.
2300 dolgozót küld el a Nokia komáromi gyárból. A mobiltelefonokat gyártó cég leépít mexikói és finnországi gyáraiban is. Mindhárom helyről Ázsiába helyezik át a termelést. A Nemzetgazdasági Minisztérium közös munkacsoport felállításáról állapodott meg a gyár vezetésével. Így segítenének az elbocsátásra váró munkavállalóknak. A leépítés a beszállítókat is érinti. A komáromi polgármester szerint a Nokia gyár továbbra is a térség legnagyobb munkáltatója marad.
A 2300 fős leépítést a reggeli műszakgyűlésen jelentették be a komáromi gyár dolgozóinak.
Február 15-én kezdjük meg hivatalosan a konzultációt a cégvezetéssel, majd azután fog megtörténni minden, aminek történnie kell, és egész évben, tehát 2012 során zajlik le ez a ez a létszámleépítés.
A finn vállalat nem csak Komáromból, hanem finn és mexikói gyárából is elküld embereket, összesen több mint 4000-et. Tavaly ősszel pedig a kolozsvári gyárat zárták be, mert a telefongyártást Ázsiába helyezik át. A vállalat kommunikációs vezetője azt mondta, a komáromi üzem továbbra is fontos része a Nokia gyártási hálózatának, az elbocsátottaknak pedig amit lehet segítenek.
A kötelező felmondási időn túl a Nokia további 2 hónap felmentési időt ad minden érintett munkatársnak, hogy segítse munkát keresni.
Januárban 3 beszállító is jelezte a megyei munkaügyi központnak, hogy dolgozókat fog elbocsátani, mert nem kapnak elegendő megrendelést a Nokiától.
Azok a vállalkozások, akik a Nokiához csatlakoztak, illetve hát egy 600 fős csoportos létszámleépítésünk 3 munkáltatótól már a január hónapban megtörtént, akik a Nokiához köthető tevékenységet végeznek.
Molnár Attila Komárom fideszes polgármestere azt közölte, a Nokia továbbra is a városban marad, és a leépítés ellenére a régió legnagyobb munkáltatója lesz. A cég a dolgozók átképzéséhez is segítséget nyújt, a város pedig felvette a kapcsolatot a helyi és a megyei munkaügyi központokkal, hogy együtt segítsék az állásukat elvesztők mielőbbi elhelyezkedését. Séring Gábor az LMP gazdasági kabinettjének vezetője szerint a negatív adóverseny, a társasági adó kulcsának csökkentése és az új munkatörvénykönyv nem garantálja a foglalkoztatottak számának növelését.
Az a recept, mely Ázsiával kívánta felvenni a versenyt, megbukott. Kiszolgáltatott munkaerővel, olcsó munkaerővel, képzetlen munkaerővel nem tudunk helytállni ebben a versenyben.
A Nokia ügyvezető alelnöke telefonos sajtótájékoztatóján nem költséghatékonysági szempontokkal, sokkal inkább iparági változásokkal indokolta a döntést. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az, hogy az elbocsátások ellenére sikerült 2100 munkahelyet megtartani, jelzi, hogy a Nokia bízik a magyar beruházási környezetben.
Tiltakoznak a hallgatók az állami támogatású felsőoktatási helyek csökkentése és a hallgatói szerződések bevezetése miatt. Az oktatásért felelős helyettes államtitkár azt ígérte, hogy a diákokat is bevonják a részletszabályok előkészítésébe. Az MSZP szerint nem igaz, hogy diplomás túlképzés van, az LMP szerint pedig a szegény, de tehetséges fiataloktól veszik el a jövőt.
A Deák térre hívták a hallgatókat demonstrálni az új felsőoktatási törvény ellen. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szerint a kormány átgondolatlanul csökkentette az államilag finanszírozott keretszámokat, és röközköti a diplomásokat a hallgatói szerződésekkel. A Hők ezért az Európai Bizottsághoz fordult. A vidéki főiskolákon, egyetemeken pedig fórumsorozatot indítanak.
A hallgatókkal konzultálunk, hogy mik azok a problémák, amelyek konkrét működési zavarokat okoznak a felsőoktatásban, illetve a legtöbb kétséget ébresztik bennük. Továbbá elképzelhető az is, hogy ezekben a vidéki központokban további megmozdulásokra kerül majd sor.
Értjük a jelzést.
Az oktatásért felelős helyettes államtitkár szerint a keretszámokon már nem tudnak változtatni, de a hallgatókat is szeretnék bevonni a felsőoktatási törvény rendeleteinek előkészítésébe.
Ezekben a munkákban a szakterület a egyeztetéseket el fogja végezni a rektorokkal, a hallgatókkal és minden olyan érdekképviseleti szervezettel, amely jelentős szerepet játszik a magyar felsőoktatásban.
A szocialista Hiller István szerint hamis legenda, hogy diplomás túlképzés van. Szerinte az oktatási államtitkárság nagyot hibázik, amikor csökkenti az állami helyeket a felsőoktatásban.
Az a politika, amelyik arra biztatja a magyar fiatalokat, hogy ne szerezzenek diplomát, hogy ne egyetemre, főiskolára jelentkezzenek, ez rossz irány az országnak.
Az LMP szerint az új felsőoktatási rendszer a tehetőseknek kedvez, a szegény, de tehetséges fiataloktól viszont elveszik a jövőt.
Számos képzési forma kikerült az államilag finanszírozott képzések közül, így egy szűk elitnek válik nyitottá a rendszer, egy tehetős elit réteg fog ezután a felsőoktatásban részt venni.
A felsőoktatási dolgozók szakszervezete támogatja a Hők demonstrációját, de tárgyalni is szeretne az oktatási államtitkársággal a változásokról.
Most is ott van a helyszínen a kollégám Hevér Lórend. Szervusz Lóri, meddig tart a tüntetés?
Szerusztok, jó estét kívánok, itt vagyok a Deák téren. A tüntetők, a demonstrálók, a szimpatizánsok többsége már hazament a hideg miatt, de még vannak néhányan a hallgatók közül, akik egészen éjszakáig itt fognak virrasztani, ahogy mondják, a felsőoktatásért. A mai demonstráción egyébként sok rektor itt volt, főiskolákról, egyetemekről, vidékről és a fővárosból is. És itt volt a Magyar Rektori Konferencia elnöke, Budis József, aki azt mondta, a Magyar Rektori Konferencia tudja támogatni bizonyos részeit az új felsőoktatási törvénynek, de vannak olyan részei a törvénynek, amit ők nem tudnak támogatni. A rendőrség csak úgy engedi ezt a mai demonstrációt, hogyha a hőmérséklet nem megy mínusz 15 fok alá, hogyha igen, akkor a virrasztóknak be kell vonulniuk a legközelebbi melegedő helyre.
Lóránt, köszönjük!
Csak nem 1000 milliárd forintos terhet jelenthet az országnak, hogy a Budapest Airport privatizációs szerződése nem a magyar államnak, hanem a külföldi vevőknek kedvez, az elszámoltatási kormánybiztos szerint. Budai Gyula azt mondja, hogy a 2005-ben kötött szerződés kimondja, hogy ha felszámolják a malévot, akkor hatalmas összegű kártérítés jár a repülőtér tulajdonosának. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök szerint lehet kártérítésről szó a szerződésben, de az az Orbán kormány felelőssége, hogy idézem, 2 év álmokfutása közben nem talált megoldást a malév problémáira.
Gyertyákkal búcsúztak néhány napja a malév dolgozói a légitársaság utolsó gépétől. Az egyik pilóta készítette ezeket a felvételeket. Beslések szerint 1,5 millió utast veszíthet idén a Liszt-Ferenc repülőtér, de elképzelhető, hogy a reptér tulajdonosát mégsem éri kár. Budai Gyula a Budapest Airport privatizációs szerződését mutatja. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint a megállapodás nem a magyar államnak, hanem a külföldi vevőknek kedvez. Ugyanis kimondja, hogy ha felszámolják a malévot, akkor az állam hatalmas összegű kártérítést köteles fizetni a repülőtér tulajdonosának.
Az előző kormányok közel 1000 milliárdos terhet toltak át a következő kormány tél felére.
A Budapest Airportot 2005-ben a Gyurcsány kormány idején adták el 464,5 milliárd forintért. Gyurcsány Ferenc egy Veres Jánossal és Bajnai Gordonnal közös nyilatkozatban szerdán azt közölte, elvileg lehetnek a privatizációs szerződésnek kötbérre, kártérítésre vonatkozó részei, de a volt miniszterelnök szerint a szerződésnek ez a része soha nem volt titkos. Gyurcsány Ferenc szerint ezért, idézzük, különösen súlyos az Orbán kormány felelőssége, hogy 2 év álmok futása közben nem talált megoldást a malév problémáira. A Budapest Airport eladása miatt az elszámoltatási kormánybiztos feljelentése alapján a legfőügyészség tavaly decemberben nyomozást rendelt el.
A Jobbik szerint megdöbbentő, hogy bár régóta sejteni lehetett a malév csődjét, a kormányt mégis teljesen felkészületlenül érte a légitársaság múlt pénteki leállása. Volner János frakció vezető azt mondja, a malév csődjével egy olyan nemzeti vállalat szűnt meg, amely éves szinten 70 milliárd forintos bevételt termelt az államnak.
A magyar kormány bénultan szemléli azt, hogy különböző külföldi üzleti érdekeltségek a magyar légitársaság romjain marakodnak, és kiszervezik azok nyereséges járatait, ezeket a későbbiek folyamán üzleti alapon szeretnék üzemeltetni.
Összevont frakcióülés tart Egerben a Fidesz és a KDNP. A háromnapos ülésen várhatóan szó lesz a hétfőn kezdődő tavaszi parlamenti ülésszak legfontosabb törvényjavaslatairól. Információink szerint egy kompromisszum képesebb kormányzati politika kialakításáról is egyeztetnek a képviselők. Nem sokkal adásunk előtt megérkezett Egerbe Orbán Viktor miniszterelnök is. A frakcióülés helyszínén egy körülbelül 50 fős kormányt támogató csoport is várta a miniszterelnököt. És ott van a helyszínen kollégánk Szimicsku László. Laci, pontosan miről egyeztetnek a frakciók, mit lehet tudni?
Egyelőre azt lehet tudni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még nem beszélt a frakciülésen, de fog egy helyzetértékelő beszédet tart, majd állítólag elég hosszúra nyúlik majd ez. Információink szerint szó lesz majd a magyar EU-IMF tárgyalások helyzetéről. Aztán szó lesz még az Európai Stabilitási Paktumról, ugye ennek elfogadása az országgyűlésen múlik, ezért fontos a frakcióval való egyeztetés, de információink szerint szó lesz még majd a határon túli magyarok részvételéről a népszavazásban, illetve a pártok finanszírozásáról is. Remélem, hogy az estében majd már több információval tudok szolgálni.
Mi is reméljük, Szimicsku László, köszönjük!
Magyarországról tartottak megbeszélést az amerikai külügyminisztériumban. A magyar nemzet értesülése szerint a múlt csütörtöki tanácskozásra hazarendelték az amerikai nagykövetet. A megbeszélésen jelen volt az amerikai külügyi tárca emberi jogokért felelős helyettes államtitkára és Charles Gáti politológus is. A Napilap szerint ők kifejezetten negatív véleményt mondtak Magyarországról. Internetes hírportálok szerint ugyanakkor több magasrangú, korábban Magyarországon dolgozó diplomata azt javasolta, hogy az Egyesült Államok államok ne fogalmazzon meg túlzott kritikákat, mert az árthat a két ország kapcsolatának.
Kevesebb konfliktust és több megértést kértek a német konzervatívok a Berlinben tárgyaló Fidesz frakcióvezetőtől. Lázár János a tárgyalásokon azt mondta, partnerei azt kérték, hogy kevesebb konfliktussal és több megértéssel kormányozzanak a következő két évben. Szerinte ez a kérés egybevág a Fidesz konszolidációs céljaival. Lázár János azt is mondta, cserébe ő sportszerű és fair eljárást kér partnereitől, és azt, hogy kritikák esetén adják meg a védekezés és az érvelés lehetőségét.
Szigorú büntetés azoknak, akik tanárra vagy mentősre támadnak. A kormány tervei szerint emellett fokozott büntetőjogi védelmet kapnának a kiskorúak, és szélesednek az önvédelem lehetőségei is. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium egy hónap múlva terjeszti a kormány elé az új büntető törvénykönyv tervezetét, ha a parlament is elfogadja, nyáron lép életbe.
Mert elhatároztam, hogy nem ölöm meg természetesen, hanem harcképtelen teszem, és akkor szépen beleresztettem egy töltényt a hátsó felébe, nagyot ordított, elugrott.
Ez a férfi 2004-ben meglőtt egy betörőt, aki fegyvert fogott rá a házában. Bíróság előtt kellett bizonyítania, hogy jogos védelmi helyzetben volt. Az új BTK bizonyos esetekben lehetővé tenni, hogy a megtámadott bármilyen eszköz felhasználjon a védekezéshez.
A lakásba való jogellenes behatolás esetén, ha ez éjjel fegyveresen, felfegyverkezve vagy csoportosan történik, akkor nincs szükség, nincs az arányosság mérlegelésének helye.
Az új BTK tervezete szigorúbban büntetni a visszaesőket, a korrupciót, ugyanakkor jobban védeni a kiskorúakat és a közfeladatot ellátókat, például a pedagógusokat vagy a mentősöket. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke azt mondja, felesleges a BTK-t szigorítani. Bánáth János szerint a törvény ma is lehetőséget ad a megfelelő büntetések kiszabására.
Az egy tévedés, hogy attól várható a bűncselekmények számának a csökkenése, hogyha magasabb a büntetési tétel. Attól várható, ha az apparátus, a nyomozó apparátus felfedi a bűncselekmények elkövetőjét. Ez az, aminek visszatartó ereje van.
A kormány a tervek szerint március végéig egyeztet a szakmai szervezetekkel az új BTK-ról. Ha az országgyűlés elfogadja, az új büntető törvénykönyv jövő nyáron léphet hatályba.
19-en haltak meg az elmúlt 5 napban a rendkívüli hidegben fagyás, baleset vagy szénmonoxid mérgezés miatt. Az országos rendőrfőkapitány szerint viszont 650 embert megmentettek a kihűléstől azzal, hogy melegedőkbe vagy hajléktalan szállókra vitték őket. Budapesten egyébként ma éjszaka még majdnem 200 szabad hely várja a rászorulókat, de még mindig vannak olyanok sokan, akik nem akarják elfogadni a segítséget.
Mitől fáznék? 1, 2, 3, 4.
Szolnokon az erdő közepén ebben a fóliával is letakarható fekhelyen alszik, jelente Perchoffer Sándor. Ő is társa még a mínusz 20 fokos hidegben sem hajlandóak szállóra menni.
Gyertya nincs, úgy fűtünk, de mint kint.
Ez már Budapest, ők sem hagyják el az erdőt, pedig fűteni nem tudnak ezekben a bódékban, csak kingyújtanak tüzet, nehogy leégjenek a sátrak. A polgárőrök és a baptista szeretetszolgálat munkatársai folyamatosan látogatják őket.
Kihozunk egy lakóbusz, fűtető lakóbuszt, ahol két szociális munkás este 8-tól reggel 8-ig fogadja itt az erdőbérő hajléktalokat.
Egy ilyen gázmelegítő is életet menthet a nagy hidegben. A vidéki nagyvárosokban és Budapest több pontján is fűtött sátrak várják a hajléktalanokat a nap 24 órájában.
Mínusz 20 fokban órákon keresztül a közterületen tartózkodni egyértelműen életveszélyes. Az elmúlt éjszaka találkoztunk olyan hajléktalannal, aki egy telefonfülkében próbálta átvészelni az éjszakát, őt sikerült kórházba szállítanunk.
Az ország emberségből az elmúlt napokban jelesre vizsgázott.
Hatala József szerint példátlan összefogás volt a különböző védelmi szervek munkatársai és a lakosság között az elmúlt napok hideg időjárásában.
Munkánk és fellépésünk eredményeképpen 657 embernek teremtettük meg a lehetőséget, hogy komolyabb bajba nem kerülhet. Mondhatnám azt, hogy mi lett volna, ha a kategóriát nem veszem figyelembe, megmentettük az életét.
A meteorológiai előrejelzések szerint a korábbinál is hidegebb éjszakák következnek. A hőmérséklet akár mínusz 20 fok alá is süllyedhet.
Így aztán a hétvégére, legkésőbb a jövő hét elejére be is fagyhat a Duna. Már most a folyó 60-70%-át borítja jég, ha jégtörők készenlétben állnak. A jég, pontosabban a jégtorlaszok, majd a tavaszi enyhüléskor jelenthetnek komoly problémát, mert árvizet okozhatnak. A Tisza már napokkal ezelőtt befagyott, helyenként fél méter vastagon áll rajta a jég.
A jég miatt újabb kötelekkel rögzítik ezt a dunai úszályt. A folyó már teljesen befagyott a part mentén, amit komoly veszélyt jelentett a hajókra.
Ha nagyon fölgyűlik a jég a hajó elején, akkor egy plusz kötél még tartson. Nehogy leszakadjon a hajó és elúszok.
A Dunán most Budapestnél 70%-os a jégfedettség, már nem érdemes neki indulni a hajókkal.
Ez ugye most saját felelősségre hajózik az ember, ugye most kitűzés sincs semmi. Hát ez egyéni emberek válogatja, hogy ki mer el indulni, ki nem.
Ausztriában már teljes hajózási tilalmat rendeltek el, és a folyó szlovákiai szakaszán is egyre több a jég, bár Pozsonynál még járnak a hajók. A dunaújvárosi kikötőben egy ilyen tolóhajóval próbálják megakadályozni, hogy befagyjon a víz. A Duna vize már kásás, ezért 3 óránként köröznek ezzel a hajóval.
Arra számítunk, hogy ez egy 90%-os fedettséget el fog érni.
A hét végére akár teljesen befagyhat a Duna. Szakértők szerint ez később a tavaszi enyhüléskor komoly gondot jelenthet, mert a felhalmozódott jég miatt nem tud lefolyni az olvadó hó.
Ha beáll a Duna és úgy jön egy áradás, azt nehezebb kezelni. Ebben az esetben bevetünk egyéb eszközöket is, ha szükséges. Erre részletes bevetési tervek készülnek, jégtörőhajók, szükségesítni robbantás, kotrógépek alkalmazása.
Magyarországon a Dráva és a Duna kivételével már az összes folyó befagyott. Áll a jég a Tiszán és a mellékfolyókon is. A kompok is leálltak már, a folyókon és a Balatonon sem közlekednek. Tihany és Szántót között a hónap végéig biztosan nem indulnak újra a hajók.
A fővárosban, a Duna partján van kollégánk Messzes Boglárka. Bogi, hol állnak a jégtörők? Mikor indulhatnak el?
Szervusz, jó estét kívánok! Itt a Dunán egyre több és egyre nagyobb jégtáblák úsznak a vízen, beavatkozásra azonban szerencsére még nem volt szükség. A jégtörőhajók egyelőre majd akkor indulhatnak útnak, hogyha veszélyes jégtáblák, illetve jégtorlaszok alakulnak ki a folyón. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek olyanok, amelyek akár már károkat is okozhatnak. A magyar folyókon 13 jégtörőhajó áll bevetésre készen. Ma egytől egyig telitankolták őket üzemanyaggal, és most is melegen, menetkészen tartják őket, hogy azonnal el tudjanak indulni, ha bármi gond adódik. Erre pedig akár most az éjjel is szükség lehet, hiszen a meteorológusok előrejelzése szerint újabb rekordhidegekre számíthatunk. Hajnalban akár mínusz 27 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, ez pedig elsősorban az ország déli részére várják, ahol a Dunának egyébként is magasabb a jégfedettsége.
Bogi, köszönjük!
Szénmonoxid mérgezésben meghalt egy fiatal lány Szombathelyen. Murahalmon pedig egy 70 éves nő szenvedett súlyos sérüléseket, mert úgynevezett jégdugó miatt felrobbant a kazánja. Az elmúlt egy hétben már 6-an haltak meg szénmonoxid mérgezésben, többeket pedig az utolsó pillanatban mentettek meg. Minden esetben olyan gázkészülékek okozták a tragédiát, amiket nem ellenőriztek.
Édesanyja talált rá 18 éves, akkor már eszméletlen lányára a fürdőszobában tegnap este Szombathelyen.
Kérkező mentők megkezdték az újraélesztést, amely egy órán keresztül tartott, azonban sajnos semmilyen eredményt nem értünk el.
A tűzoltók a helyszínre érkezésükkor szénmonoxidot mértek a fürdőszobában. A lány valószínűleg a gáztól halt meg. Vas megyében az idén ez már a 7. szénmonoxid mérgezés. Murahalmon éjszaka egy 70 éves nő sérült meg súlyosan, amikor felrobbant a vegyes tüzelésű kazánja. Csongrád megyében 3 nap alatt ez már a 2. hasonló eset. Hétfőn Szentesen egy férfi meghalt a robbanástól.
A detonációt a néhány nappal ezelőtti szentesi esethez hasonlóan ez alkalommal is a kialakult jégdugó okozhatta.
Mindkét esetben már hetek óta nem volt begyújtva a kazán, ezért a csövekben megfagyott a víz, és úgynevezett jégdugó alakult ki. Emiatt a begyújtáskor a megnövekedő nyomást szétveti a kazánt.
Ha gyorsan emelkedik a hőmérséklet, ott már gond van.
A fűtésszerelők szerint ilyen hidegben figyelni kell a vegyes tüzelésű kazánok csöveiben folyó víz hőmérsékletét, mert a csövekben akár egy óra alatt is megfagyhat a víz.
Legelőször is rendesen feltölteni a fűtési rendszert vízzel, a hőszigetelésre figyelni, nem csak a háznak a hőszigetelésére, hanem a csöveknek, a fűtési csöveknek a hőszigetelésére is.
A szakember azt tanácsolja, hogy a napok óta nem használt kazánokat szerelő gyújtsa.
Akadozott az üzemanyagellátás néhány dél-dunántúli benzinkúton. A nagy hó miatt ugyanis nem mindenhová jutottak el a tartálykocsik. A Tolna megyei Zomba határában álló benzinkút például csak az utolsó pillanatban kapott utánpótlást, csak nem kiürültek a tartályok. Hasonló volt a helyzet több kisebb töltőállomáson is. A MOL szerint miután megtisztították az utakat, minden benzinkúton azonnal pótolták a hiányt, és most már zavartalan az ellátás.
Nem folyt olaj a Balatonba, beszakadt amerikai luxus terepjárókból, így egyszerű szabálysértés miatt 20 000 forintos büntetéssel megúszhatják a sofőrök. A két Hummer hétfőn este Balatonakaratján hajtott a jégre, ami beszakadt alattuk pillanatok alatt majdnem egy méteres víz lepte el a kocsikat. Összesen 7-40 év körüli férfi ült a két terepjáróban, nekik sértetlenül sikerült kimászniuk a partra. Az egyik internetes portálnak nyilatkozó sofőr szerint a 10 milliós kocsiknak semmi bajuk nem lett.
Több mint 400 halálos áldozata van már a szokatlanul kemény hidegnek Európában. Ukrajnában és Lengyelországban a legrosszabb a helyzet, de már Nyugat- és Dél-Európa országaiban is egyre több gondot okoz a rendkívüli időjárás. Hollandiában például befagytak a csatornák, és Párizst is napok óta hóborítja. 16. Benedek pápa a hideg idő áldozataiért imádkozott.
Sétahajók és csónakok helyett korcsolyázók siklanak az amszterdami házsorok között. A csatornák teljesen befagytak, a holland fővárosban 15 éve nem volt ilyen hideg. A párizsiak is újabb hóra ébredtek szerda reggel, a francia fővárosban 5. napja tartja magát a rendkívüli hideg. Szerbiában még mindig több települést, összesen mintegy 70 ezer embert zár el a hó a külvilágtól. A befagyott folyókon megállás nélkül dolgoznak a jégtörők, ehhez Magyarországról is várnak segítséget. Európában eddig már több százan haltak meg a szibériai hideg hullám miatt. 16. Benedek pápa audienciáján elmondta, hogy imádkozik az áldozatokért. Arra kérnék mindenkit, hogy legyenek irgalmasak azokhoz, akik most nehéz heteket élnek túl a hideg miatt, mondta a katolikus egyházfő. Oroszország déli részén szélvihar fokozza az embertelen hideget. A szél hatalmas károkat okozott, sokan megsérültek. A hóvihar miatt nem tudok tovább menni, már vagy 2 órája veszteglek, és az üzemanyag is megfagy, mondja egy krasznodári teherautó sofőr. A vihar ráadásul a villanyvezetékeket is megszaggatta, így átmenetileg több tízezren maradtak áram nélkül a mínusz 20 fokos hidegben.
És egy alternatív megoldás a hidegre, Bécsben már egy bordélyház is várja a hajléktalanokat. Egy piros lámpás intézmény tulajdonosa ajánlotta fel ezt a lehetőséget az utcán élőknek. Azt mondta, az ausztriai síszünet miatt most úgy sincs nála főszezon, így vannak üres, fűtött szobály.
Így néznek ki a szobák, amiket felajánlottunk a hajléktalanoknak, mondja a cégvezető. Minden szobában van tusoló, mosdókagyló, tévé, ágy. A síszezon miatt Ausztriában ezen a héten sokan szabadságon vannak. Ezért visszaesett a bordély forgalma. A szobák szabadok, senki sem használja őket, de fűteni úgy is kell. Láttam, hogy sok intézmény segíti a hajléktalanokat, a vasútállomások is nyitva vannak például, ekkor gondoltam, hogy én is felajánlom ingyen a szobákat, mondta az ügyvezető. Ha nem fordul jobbra az idő, a hajléktalanok akár vasárnapig is maradhatnak. A bordélyek közben is üzemel, csökkentett kapacitással, de a hajléktalanoknak nem jár kiegészítő szolgáltatás a szobákhoz.
Terroristák voltak, de nem ők ölték meg a magyarokat Etiópiában. A terror elhárítási központ szerint nem a tegnap elfogott fegyveresek végeztek a magyar kutatókkal január közepén. Az etiópiai hatóságok arról tájékoztatták a magyarokat, hogy bár a kézre kerített fegyveresek az Al-Qaida terror szervezethez tartoznak, a magyarokat ért támadással nem hozhatók kapcsolatba, így őket tovább keresik. Etiópiában január 17-én támadtak meg egy magyar turista csoportot. A támadásban 2 szegedi kutató is meghalt.
Itthon elfogták a rendőrök azt a férfit, aki múlt pénteken egy fegyvernek látszó tárgyal kirabolt egy Pest-Szentlőrinci ékszerboltot. A rabló megfenyegette az alkalmazottat, majd áthajolt a pulton, megfogott egy aranyékszerekkel teli tálcát és elmenekült. A rendőrök azonosították a 29 éves rablót, és tegnap délután el is fogták a lakásán, ahol a rablottáró, valamint a már eladott ékszerekért kapott készpénz egy részét is megtalálták.
Még ebben a hónapban kiírhatják a pályázatot az új Puskás Ferenc stadionra. A tervek szerint a 40-45 ezer fős sportlétesítményt 2014 végén vagy 2015 tavaszán adhatják át. A beruházásra 30-35 milliárd forint van. Az új mellett megmaradna a régi stadion is, de az életveszélyessé vált felső részt elbontják.
Felmegy vissza! 1986-ban 3-0-ra verte a magyar válogatott a brazilokat. Ez csak egy volt a sok teltházas meccs közül, amit a Népstadionban játszottak. A stadiont 1953-ban adták át. 5 évig építették, sokan társadalmi munkában. Abban az időben ez volt a kontinens egyik legmodernebb sportlétesítménye. És így néz ki most. A betonon bokornő, a felső lelátó régóta életveszélyes, használhatatlan. A kormány tervei szerint most csak ezt bontanák el, a többi megmaradna. A Puskás stadion melletti területen pedig egy új stadiont építenének 30 vagy 35 milliárd forintból.
2014 év végére, 2015 tavaszára elkészülhetne az új stadion, ami alapvetően 40-45 ezer fő befogadására lenne alkalmas, de a széksorok üléstávolságának a változtatásával ez akár egyedi rendezvények esetén 60 ezerre is bővíthető.
A sportközgazdás szerint ma már elvárás, hogy nem stadiont, hanem sportkomplexumot kell építeni.
Mindenki arra fog törekedni szerintem, aki ezzel kapcsolatba kerül, hogy olyan stadiont építsen, amely üzletileg is racionális, magyarán legyenek meg azok a funkciók, amivel bevételt tud termelni.
Ilyen bevételt jelenthetnek a koncertek. 3 éve a YouTube például azért nem jött Magyarországra, mert az épület egy része életveszélyes.
Abban az esetben, hogyha lenne egy olyan stadionunk, ahol elfér 60 ezer ember, és van megfelelő kapacitás, és a technikai feltételek is adottak, el tudnánk hozni olyan sztárokat, akiket jelenleg nem tudunk.
Szakértők szerint az új stadion jót tenne a magyar focinak, a válogatott is többször játszhatna teltház előtt.
Ez volt ma a Híradó, jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, a párizsi helyszínelők, utána pedig az On the Spot, aztán pedig az Este Györgyivel.
10 óra 5 perckor kezdünk, várjuk Önöket.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Most jöhet a munka unalmas része.
Párizsi helyszínelők. Ma este az M1-en. A következő részben.
Ha te itt vagy, akkor én elmegyek.
Hogy érted ezt?
Elköltözöm a szüleimhez.
Egész életemben úgy éreztem, nem tartozom sehová.
Nem.
Sose volt még olyan, hogy utáljon a lányom. Mindkét lányom.
Van egy ember, aki... mindig mellettem állt.
Kiről beszélsz?
Emetről.
Elcserélt lányok. Holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Bizonyos lépésekhez megvannak a kedvenc bábúim. A huszár mindig ügyesen ugrik a legjobb pozícióba.
A prémium magyar államkötvény egyedülálló prémiummal mindig infláció feletti kamatot biztosít. 3 és 5 éves futamidővel jegyezhető állami garanciával. Prémium magyar államkötvény. Magasan az infláció felett. Most 9,3%-os indulókamattal az első évben.